a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Mezé Dániel vagyok, folytatódik a nap vendége, Sütő Ágnes, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettese, kiberbiztonsági szakértő és a Média Unió ügyvezetője, Kardos Ferenc a nap vendége. A témánk pedig a Kulcs Te Vagy társadalmi kampány, amely a kiber és online tér biztonságára hívja fel a figyelmet. Nagyon sok megtévesztéses csalás történik sajnos mostanában, és ezeket el lehet kerülni, erről beszélgettünk a műsor első felében, vagy legalábbis nagy részt el lehet kerülni, és ott hagytuk abba a beszélgetést, és akkor Ágnesre néztem, hogy mekkora az az összeg, ami mondjuk egy évben, tehát amivel károsítják az embereket itt Magyarországon egy év alatt.
Több számot is szeretnék mondani, mert sajnos beszédesek a számok. Ma Magyarországon elmondhatjuk, hogy minden nap egy család a teljes megtakarítását veszíti el a kibercsalók, a kiberbűncselekmények hatására. Ugyanis az a jellemző, hogyha egy ilyen csalás áldozatává válik valaki, akkor nem csak a számlán lévő bizonyos összeget tulajdonítanak el, és itt nem védenek már a limitek sem sajnos, amit a bankkártyánál megszoktunk ugye biztonsági eszközként, hanem bizony a számlán lévő, vagy akár az értékpapír számlán lévő összegekhez is hozzáférhetnek a csalók, hogyha egy ilyen megtévesztéses csalás során kaput nyitunk nekik, átadjuk gyakorlatilag a belépést a digitális pénztárcánkhoz. Hogyha ezt hazai szinten szeretnénk nézni, akkor az összeg ugyanúgy sokkoló lesz. Az első negyed évben a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az elektronikus fizetés forgalomban történt károkozás az 3 milliárd forintot tett ki, és ami ennél még inkább rémisztő, az az, hogy egy nagyon dinamikus felfutás történik, és a második negyed évben ez az összeg már 5 milliárd forintra növekedett, úgy, hogy természetesen a bankok szakértői, kiberbiztonsági szakemberek több ezren Magyarországon folyamatosan dolgoznak a védelmi vonalak kiépítésén, a bankszektorban mesterséges intelligencia bevonásával, fraud monitoring rendszerekkel, előszűréssel és természetesen minden más szükséges és előírt módszerrel is segítik azt, hogy a pénzünk biztonságban legyen. De bizony, hogyha az emberi tényező, ami sokszor a legerősebb a rendszerekben, a leggyengébb is tud lenni egy kaput nyit, akkor elveszik minden más védelmi eszköznek az ereje is. Úgyhogy ezért fontos, hogy mi magunk odafigyelőek, tudatosak tudjunk lenni ebben a térben.
Ki ajánlotta ezt a témát a Média Uniónak? Tehát honnan jött a felvetés, hogy ezzel érdemes foglalkozni ezzel a témával?
A Magyar Bank Szövetség.
De más is mondta? Tehát, vagy onnan érkezett, hogy ez most érdemes társadalmi problémaként napirendet űzni?
Írásban a Magyar Bank Szövetségtől érkezett, de a kurátorok ezt már többször elmondták, hogy amióta a Média Unió megalapult, ez volt a leggyorsabb döntéshozatali aktusuk.
Egyértelmű.
Mert hogy az utóbbi hónapokban ők is olyan ingereket kaptak, amely egyértelművé tette, hogy a probléma megkerülhetetlen. Schmidt Mária elnök asszony mesélte egyszer nekem, hogy volt egy délelőtt, amikor őt és két kollégáját is fölhívták a hasonló csalási módszerrel, de ő természetesen ugye ezeknek már ellenállt, és nagyon jól tudta, hogy mit kell tenni ebben az esetben, de ez is azt igazolja, hogy ez egy nagyon jó választás volt, mert hogy a téma aktuális és nagy horderejű.
Hogy kell elképzelni technikailag, most banktechnikailag ezt, hogy férnek hozzá az embernek az adataihoz? Tehát ehhez az kell, hogy minden adatot ismerjenek. E-mail címet, nevet, felhasználó nevet, jelszavat, akár, de ugye akinek mondjuk komolyabb telefonja van, arcfelismeréses a rendszer, azt is be lehet csapni?
No, hát itt igazából többféle út is van. Tehát a csalók, azt kell, hogy mondjam, sajnos nagyon ötletesek, és ugye elegendő, ha csak egy rés keletkezik ezen a pajzson. Például a megtévesztéses csalásoknak az a lényege, amit néhány évvel ezelőtt még unokázós csalásként tapasztaltunk Magyarországon, hogy valakinek a nevében vagy valamilyen helyzetet előidézve egy szituációban rángatják be az ügyfelet, és ez nagyon gyakran ugye telefonhívással történik, még az időpont is lehet valami olyasmi, amikor kicsit olyan gondatlanabbak vagyunk, egy péntek délutántól elindulva a hétvégébe, ott már a figyelmünk egy kicsit lankad, vagy hogyha éppen egy korai vagy egy késői órán érkezik egy telefon, Például mondjuk azzal, hogy a banki ügyintézőmként hív föl a csaló, jelezve azt, hogy éppen egy visszaélés van folyamatban a számlámon, amit ő majd segít megállítani. Ehhez viszont valami fajta cselekményt kell tennünk. És akkor itt történik meg az, hogy ez különféle módszer lehet. Például mondhatják azt nekünk, hogyha letelepítünk egy programot, amire többször mondjuk a csaló úgy hivatkozik, hogy ez egy vírusvédő program, vagy ez egy biztonsági program, ami majd segít nekünk egyébként megőrizni a pénzünket. Valójában az esetek nagy részében egy AnyDesk nevű programot telepítenek, ami egy távoli hozzáférést biztosít a csalóknak az érintett géphez, és onnantól tovább víve a folyamatot, az ügyfelet megkérik, hogy lépjen be a netbankjába. Amikor ezt az ügyfél megtette, ugye a távoli hozzáféréssel már minden információ adat átkerül a csalók kezébe.
Tehát látják a jelszót, így látják van. A felhasználó nevet, mindent.
Az ügyfél külön telefonjára érkező másodlagos azonosítót is elkéri még a sztoriban valamilyen hivatkozással, és innentől gyakorlatilag, ha beengedtük őket ugye a házunkba, akkor ott már sajnos szabadon garázdálkodhatnak.
És a két lépcsős azonosítás az mennyit segít mindezen? Ugye most lehet látni, hogy mindenhol bevezetésre került ez a rendszer.
Igen, néhány évvel ezelőtt egyébként az Európai Uniónak az egyik jogszabályalkotási felvetése miatt kezdett el szél éleskörűen elterjedni ez a két lépcsős azonosítás, erős ügyfélhitelesítés. Elmondhatjuk, hogy nagyon sok területen jelentős biztonsági korlátot adott nekünk, így például a bankkártyás csalások drasztikusan estek le ennek a plusz eszköznek a hitelesítésével. De ha megtévesztenek valakit, akkor ez sem jelent végleges megoldást, ugyanúgy átállítható akár az, hogy egy másik telefonra menjen a kód, vagy az ügyféltől ugye el tudják kérni azt a számot, ami az SMS-ben hozzáérkezett. Tehát sajnos az ügyfél bevonásával ez is megvalósítható. Minden ilyen telefonhívásnál, amikor a legkisebb gyanú felmerül bennünk, hogy furcsa az a helyzet, amiben bele akarnak húzni minket, vagy valaki hivatalos személyként jelentkezik be, de nem szokott például a bank hívogatni minket ilyen helyzetben, akkor az a tanácsunk, hogy egyszerűen szakítsuk meg a hívást, tegyük le, és hívjuk mi a szolgáltatónkat. Itt lehet, hogy azt éreznénk elsőre, hogy úristen, de hát azt mondták, hogy éppen egy visszaélés van a számlámon, én nem fogom végig várni, amíg a call centerbe ott az automatával beszélgethetek. Fontos, hogy emlékezzünk rá, hogy ha a bank bármi szokatlan tapasztal a számlánkon, akkor nincs helyzet, amiben sürgetni kéne, hiszen ő meg fogja állítani, blokkolni fogja azokat a tranzakciókat, tehát nincs ok arra, hogy kapkodnunk kelljen, van időnk intézkedni.
Mivel ez egy elég gyakori eset, a kampányunk során 3-30 másodperces tévéreklámot is készítettünk, és egyöntetően mindenkinek ez volt a kedvence, amelyet ezt próbáltuk, amikor ezt próbáltuk megjeleníteni. Úgyhogy kap egy telefonhívást teljesen váratlanul, sürgető ügyintéző, azonnal kéri a bankkártya adatokat, majd egyszer csak kiderül, hogy egy csalóval állunk szembe, és akkor ugyanezek a fontos üzenetek hangoznak el, amit Ági is említett az előbb, hogyha bármi miatt gyanús a hívás, akkor azonnal szakítsuk meg, és keressük fel mi a bankunkat, hogy utána tudjunk járni, hogy valójában mi történt.
Sütő Ágnes kiberbiztonsági szakértő, a Magyar Bank Szövetség főtitkár helyettes, és Kardos Ferenc a médiánő ügyvezetője, a NAV vendége, és egy nagyon fontos témáról beszélgetünk. Mit mond a jog? Védi-e bármennyire, és tudja-e védeni a károsultat akkor, amikor kiderül, hogy jogi személyen járt el, de becsapták?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Alapvetően az elmúlt években sokat beszéltünk arról, hogy ha egy bankkártyás csalás történt meg, akkor a súlyos gondatlanság volt az, aminek esetén átszállt az ügyfélre a károkozásnak az összege, és neki kellett ezt viselnie, és nagyon sok helyzetben a bankok voltak a költségviselők. Azonban most abban a helyzetben, amikor az ügyfél gyakorlatilag egy megtévesztése során sajnos odaadja a hozzáférést az ő értékeihez, akkor nem védi őt a jogrend, és a kárt azt az ügyfélnek magának kell viselnie, pedig ez összegében is jelentősen megugrott, míg korábban a néhány százezer forintos csalási összeg volt a gyakori, hiszen más eszközökkel is védeni tudtuk, ugye a bankkártyát, a limitek, az SMS kontroll, sok minden más. Addig most ebben a helyzetben sajnos a több milliós vagy több tízmilliós kár sem ritka.
Igen, mert olyanról hallottam, hogy megszerezték az adatokat, és fölvettek hitelt a nevében teljesen transzparens, ez nem jó szó, tehát teljesen legális módon, és utána nem tudott mit tenni.
Még ez is előfordul sajnos, valóban személyi kölcsönt is vettek már föl csalók az ügyfél adataival visszaélve.
Ez nem hangzik jól.
Nem bizony, ezért kell felhívnunk arra a figyelmet, hogy a védekezésben igazából a legfontosabb kulcs az ember maga, az, aki rendelkezik a saját adataival és a saját pénzeszközeivel a digitális térben is, ami egy kicsit még szokatlan nekünk. Ugye ott mindig, ha az ember egy új helyre érkezik, akár egy kirándulás során valami új élményt tapasztal meg, akkor kiesik a szokásos rutinból. Így a nyaralások során is fel kellett hívnunk arra a figyelmet, hogy például a mobiltelefon, ami egy eszköz az elérésben ugye a pénzügyeinkhez, ha nem ugyanarra a helyre kerül, ha máshol töltjük, és akár csak rádugjuk mondjuk egy reptéri töltőre, aminek nem tudjuk, hogy a végén nincs-e adatszivárgási pont, nem szedik el egyébként a beáramló energiatöltéssel az adatainkat is a telefonról.
Nem látják a hallgató, de szívemhez kaptam.
Powerbanket kell használni ebben az esetben.
Mert hogy nekem megszaporodott az ilyen jellegű próbálkozás, és most itt eszembe, hogy én Máltán a reptéren valamikor tavasszal rádugtam egy ilyen központi töltőre a telefonomat, és nekem most két hetente van egy ilyen esetem.
Bizony, hogy milyen apróságok történhetnek, amiket jelentéktelennek tartunk a mindennapi életbe, ezért egyszerűen informálódnunk kell ezekről, és akkor biztonságban tudjuk mi is jobban magunkat. Nap mint nap jönnek új ötletek, hiszen a kibercsalók oldaláról ez egy nagyon jó helyzet, nem kell fizikai szinten a bőrüket kockáztatni, pénz az eredménye, nem egy műtárgy, amit utána még értékesíteni kell, és lehet, hogy éppen csak egy apró technológiai részt kell megtalálni ahhoz, hogy eredményt hozzon.
Igazából ezt szoktuk mondani a kampány során, hogy két típust tudunk megkülönböztetni, az egyik, akiket már ért valamiféle hátrány az óvatlanságuk miatt, a másik csoport pedig a szerencsések, akiket egyébként szintén bármikor megtalálhatnak a kiberbűnözők.
Szerintem a hallgatókban felvetődik az a kérdés, hogy rendben van, értjük, de ez nem lehet, hogy hosszú távon oda fog vezetni, hogy az embereknek megbicsaklik a bizalmuk a digitális, meg az online fizetési módszerekben?
Hát a való világban is azt gondolom, hogy számos veszély fenyeget minket, és nem maradunk mégse otthon a négy fal között bezárkózva, úgyhogy én sokkal inkább arra számítok, hogy egyszerűen csak megtanuljuk majd bölcsen használni, és egy picit úgy körültekintve a digitális teret is.
Igen, mondjuk egy picit, ha vitatkozhatok, azért itt azt látom, meg azt tapasztalom, és pont a mai beszélgetésre jelenleg egy nagyobb írás, erről a Telexen olvastam, meg más is lehet erről hallani, hogy egyre tökéletesednek a csalási módszerek, tehát hogy már olyan szinten vezetik oda az embert, hogy valóban 10 emberből 6 azt hiszi, hogy ez egy legális dolog, ami történik.
Igen, sok mindent vetnek be a csalók, hiszen azért jó pénz van itt forog kockán, tehát, hogy ezt megérheti, viszont biztatóan mondom el, hogy sem a hatósági oldal, sem a bankok, sem a kormányzati szereplők nem alszanak ebben. Ugyanígy besorakoztatjuk akár a mesterséges intelligenciát, akár más eszközökkel, akár az összefogás erejét, mert hogy a médiauniós kampánynak egyébként a Kiberpajzs program is szakmai partnere, és az összefogásban gondoljuk azt, hogy ha a csapból is kicsit ez a téma folyik, akkor nem feledkezünk el róla, akkor sem, amikor az a pillanat ér minket, hogy a csaló van a vonal végén, és fel kell idéznünk, hogy vajon ez most tényleg egy életszerű helyzet, vagy jó, hogyha elgondolkodom azon, amit
csináljuk
hallottam.
Csináljuk egy tutoriál beszélgetést itt a beszélgetés végén, tehát hogy azért mégis mondjuk 5-6 olyan dolgot, ami jó, hogyha ott van a fejünkben, amire figyelni kell, hogy ne csináljuk. Például egy kérdés, a bankszámlán belül lehet úgy elhelyezni a pénzeket, hogyha mégis hozzáférnek, akkor se férjenek hozzá a teljes összeghez?
Nem.
Ez a baj.
Bocsánat, rövid a válasz, de hogyha beengedem a házamba a rablót, ha beengedem a házamba a rablót, akkor lehet szépbe rakni az értékeimet, de ha szakértő a rabló, akkor azt is vinni fogja, csak kicsit több idő kell
akkor
neki hozzá.
Most látom, hogy Ferenc és Kardos Ferenc is érdeklődve figyel, mondjuk, gondolom már sokszor hallott ilyen.
Sok mindent, szerencsére.
Mert lassan szakértő.
Lassan, de azért Ági sokkal jobban tudja ezeket nálam. Én például a lányom 15 éves, és én például most tanítgatom ezeknek az online eszközöknek a használatára, és nem olyan rég vásárolt valamit a neten. Én azt gondolom nem annyira megbízható oldalról, és már bőszen kezdte volna diktálni a bankkártyája adatait, amikor mondtam neki, hogy stop, ezért van virtuális kártyánk, a maga 3500 forintos napi keretével, hogyha azt esetleg mégis valaki megtalálja, akkor vigye el azt a 3000 forintot. Ez is például egy olyan módszer, amelyet én mindig szoktam tanácsolni baráti családi körbe, egy virtuális kártyát igényelni, nem olyan nagy adminisztráció, mégis biztonságot jelent az embernek, ha csak mondjuk éppen a vásárlás idejére tölti fel azzal az összeggel, amit el akar.
Akkor azonban 100 000 forint, mondta egy összeget, és akkor max az veszik el, nem pedig a jó esetben 2 vagy 12 millió.
Így van, de például a legjobb barátom még ezt a limitet is napi 1 forintra állította be.
Nő, de akkor hogy vásárolt?
Vásárlás után visszaállítja 1 forintra.
Ja, értem. Egyébként ez a legjobb.
Vannak különösen gondos
van
emberek.
Erre ideje?
Így van. Ez a napi rutinban egyébként tud csak már 1-2 másodperc lenni. Ami nagyon fontos, még ugye beszéltünk adatvédelemről is. Egy jelszó, nem jelszó. Nagyon gyakori az, és ezt a Média Unió aktuális kutatása meg is erősíti, hogy ugyanazt a jelszót használja a megkérdezettek 66%-a, ha jól emlékszem, Feri, mindenhol. Még jobb esetben esetleg a banki jelszó ettől elkülönül, de ott is, amikor visszanézzük például a különféle jelszókutató programokkal, roppant gyakori, hogy a házi kis kedvencünk, vagy mondjuk éppen a kedvenc süteményünk neve kerül be jelszóként. Lépjünk ebből túl, és tényleg érdemes arra odafigyelnünk, hogy akár jelszógenerátort alkalmazzunk, akár ne is jelszavunk, hanem mondjuk egy jelmondatunk legyen. Lehet ez például a kedvenc dalunknak a szavainak kezdőbetűje, ami
vagy
azért
a
már...
Kulcs, te vagy.
Ezt most így mindenkinek
rossz, de
nem ajánljuk.
Talán legyen bonyolultabb.
Minél inkább személyesebb, és valami kis trükköt is beleveszünk, úgyhogy az megegyezhető maradjon, akkor biztos, hogy sokat teszünk a saját biztonságunk érdekében.
Jó, de nem engedem el a 3 perccel ezelőtt föltett kérdést, tehát hogy mégis ugye kellene mondani itt a műsor vége fele pár alapvető dolgot, amit tegyünk vagy ne tegyünk azért, hogy a pénzünk biztonságban legyen, akkor mi az?
Először is látogassuk meg a kulcstevagy.hu és a kiberpajzs.hu oldalakat, és ott tényleg sokféle és életszerű tanácsot kapunk. Emellett pedig, amik elhangzottak, azok nagyon jók szerintem, tehát különítsük el például a napi ügyintézésünkre használt számlát, akár egy kártyával az online vásárlásokra, attól, ahol mondjuk akár a családi megtakarításokat és egyéb nagyobb tételeket visszük. Nagyon fontos az, hogy az eszközök, amiket használunk, azok legyenek védettek, tűzfalak, jelszóvédelem, egyéb eszközök, amikkel tudjuk ezeknek a biztonságát fokozni, azokat használjuk, vessük be. A harmadik, talán legfontosabb tanács, hogy az éberségünk, az amikor pénzügyeket intézünk, és akár lehet ez egy vásárlási folyamat, lehet ez egy rezsifizetés, vagy bármilyen más online szituáció, vagy a megérkező csomagnak a várása során is mondjuk a link használata, akkor a fokozott figyelem az mindenképp legyen velünk, erről ne feledkezzünk el.
Egyébként pedig gratulálok a Média Uniónak, mert egy nagyon-nagyon aktuális és nagyon fontos, hogy stílszerű legyek húsba vágó témát talált, én úgy gondolom, de a visszajelzések is ilyenek, tehát sokan látogatják az oldalt, van figyelem, van érdeklődés?
Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk mind a megjelenéseink révén, mint pedig az elkészült tévéreklámunk kapcsán. Egyébként szeretném megemlíteni, hogy ezeket a Média Unió YouTube csatornáján bármikor meg lehet tekinteni, érdemes is. Úgyhogy tulajdonképpen a köszönet legelső sorban a Magyar Bankszövetséget illeti meg, hogy nagyon jó időben fordultak az alapítványhoz egy nagyon aktuális témával, és onnantól egyébként mi is nagyon, azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, hogy nagyon flottul tudunk együttműködni az első pillanattól kezdve.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy sokan hallgatták, és sokan tanulnak belőle, vagy ellátogatnak az oldalra, ahol mindenféle információt megtalálnak ezzel kapcsolatban. Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője, és Ütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség főtitkár helyettese, kiberbiztonsági szakértő volt a nap vendége. Zárszóként, mint Indián a vadász ösvényen, úgy közlekedjünk a digitális fizetés világába. Azt hiszem, hogy ez a legjobb tanács, amit mondani lehet, hogy nem.
Köszönjük.
Köszönjük.
Én köszönöm szépen, Mezei Dániel vagyok, további szép napot.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.